Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tárgyalt a parlament, holnap szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. A NATO csúcson egyeztetett Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a békéről. Folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára, a forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat. Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk. Következnek a részletek. Már az előzetes napirenden nem szerepelt Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már kedden tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról. A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor ismét újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédőszervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg. Tiltakozást szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetése úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett. A kormány egy több évtizedes elmaradást pótol azzal, hogy feltárja és részben nyilvánossá teszi az 1990 előtti pártállami diktatúra titkosszolgálati tevékenységét, mondta a törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton az országgyűlésben. A Tiszás képviselő a javaslat vitájában hozzátette, a javaslattal az a céljuk, hogy a magyar társadalom szembenézzen a múltjával, és fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem tudott. Közölte, az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd. Munkájukat segíti a többségében civilekből, történészekből, levéltárosokból, adatvédelmi jogászokból álló tanácsadóbizottság. A törvényjavaslatról holnap szavaz az országgyűlés. Ha a javaslatot elfogadják, a szakszolgálatok a munkát a törvény hatályba lépését követően azonnal megkezdik, mondta Mellétei Barna Márton.
Jelen jogszabályunknak a célja az az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét, azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. Az előttünk fekvő jogszabálytervezetnek a célja tehát az az, hogy megkönnyítse a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során.
A magyar kormány arra számít, hogy pénteken pont kerül a befagyasztott uniós források ügyére, mondta a közlekedési és beruházási miniszter az országgyűlésben. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a helyreállítási terv elkészült, a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a Tisza kormány hazahozza az uniós támogatást.
A mérföldkövek, szupermérföldkövek, amiket ugye általában feltételekként szoktak hivatkozni, mik a feltételei annak, hogy a korábban befagyasztott uniós pénzeket haza tudjuk hozni, ezek véglegesek. A bizottsággal ezt a tárgyalássorozatot lezártuk, és a végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén e hét pénteken várható. Ha az a döntés megszületik, és minden jel arra utal, hogy ez egy pozitív döntés lesz, akkor kimondható az, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk. Ugye nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ez nem fog sikerülni. Fog sikerülni.
Az uniós források járnak Magyarországnak, az a magyar emberek pénze nem valami könnyű adomány az Európai Unió részéről, hangsúlyozta a Mi Hazánk elnök helyettese a parlamentben. Duró Dóra azt mondta, az uniós pénz hazahozataláról lezárt ügyként beszél a kormányoldal, holott az még nem az. Szerinte ezt mutatja az a Tiszás képviselők által beterjesztett házszabálymódosítás is, amelynek célja a jogalkotás felgyorsítása, kifejezetten az Európai Uniós források hazahozatalára hivatkozva.
További jogszabályalkotás feltétele annak, hogy az Európai Uniós forrásokhoz Magyarország hozzájusson. Ráadásul önök nem csak augusztus 31-éig kérték ezt a hajszabálymódosítást, hanem december 31-éig kifejezetten, még egyszer mondom, az Európai Uniós források hazahozatalára hivatkozva. Hogyha nincsen szükség további törvénymódosításokra az Európai Uniós forrásokhoz, akkor miért kellett ezt a házszabálymódosítást beterjeszteni és elfogadni éppen erre hivatkozva.
Két fontos gazdasági mutató is kedvezően alakult májusban. A Központi Statisztikai Hivatal ma tette közzé a fogyasztás és az ipari termelés adatait. Mindkét esetben nagyságrendileg 5%-os a bővülés. Szilágyi Béla összefoglalója.
A számok arról tanúskodnak, hogy csak nem 5%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva, de havi összehasonlításban is emelkedett a lakossági fogyasztás, mégpedig 0,7%-kal. Több mint figyelemre méltó, hogy minden szegmensben növekvő adatokat mértek. Az élelmiszeráruházakban 3,2, a műszaki, elektronikai és számítógépes üzletekben 7,4, az üzemanyag töltő állomásokon pedig 8,4%-os volt a forgalom bővülés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak májusban megközelítette az 1800 milliárd forintot, vagyis ennyi pénzt hajtunk a pénztárakban. Ez több mint 4%-os növekedésnek felel meg egy év alatt. Elemzők szerint a lakossági fogyasztás alakulása kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából.
Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költségvetésnek, amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. A fogyasztás növekedését több tényező is segítette, leginkább a növekvő reálbérek és a forint erősödése. A stabil forint ugyanis csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolaj árát, így az inflációt is, ami a GDP növekedését segíti. Egyre több új autó gördül le a hazai autógyárak gyártósorairól. Az ipar is jól teljesített májusban, hiszen munkanaphatástól megtisztítva csak nem 5,5%-kal nőtt a termelés. A legnagyobb súlyú ágazatok közül a járműgyártás mellett a számítógép, elektronikai és az optikai termékek gyártása is bővült. Ez azt jelenti, hogy a GDP mintegy 25%-át adó ipari termelés a közelmúltbeli visszaesések után újra erősödik, ami ugyancsak kedvezően befolyásolhatja majd az idei gazdasági növekedést. A legfrissebb előrejelzések szerint az Európai Bizottság 1,8, a Nemzetközi Valutalap 1,7, a hazai elemzők jellemzően 1,5%-os növekedéssel számolnak 2026-ban.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Kedden és szerdán a törökországi Ankarában találkoznak az Észak-Atlanti Szövetség tagországainak vezetői. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adnak kellő súlyt a magyar diplomáciának. Mészáros László összeállítása.
Recep Tayyip Erdoğan már két hete a kormánypárt taggyűlésén egyértelművé tette a július 7-én és 8-án kezdődő ankarai NATO csúcs jelentőségét. A török elnök akkor úgy fogalmazott, a világ legbefolyásosabb vezetői érkeznek majd a fővárosba. A rendezvény alkalmából számos világvezetőt köszönhetünk itt, köztük Donald Trump amerikai elnököt is. Isten segítségével Ankara a globális diplomácia fellegváraként szerez magának nevet. A török államfő éppen ezzel a megnövekedett nemzetközi súllyal és a hazai pálya előnyével próbálja elérni, hogy a NATO közösen lépjen fel a közel-keleti harcok szétterjedése ellen. Ankara pozícióját erősítendő Erdoğan elnök közvetlenül a csúcs előtt is élesen bírálta Izraelt, mivel a libanoni és a gázai katonai akciók szerinte közvetlenül veszélyeztetik a nemrég tető aláhozott amerikai-iráni egyezményt. Kulisszák mögötti viták súlyát Donald Trump jelenléte is növeli. Az Erdoğan-Trump találkozón a közel-keleti szankciók mellett a hormuzi szoros védelme is napirendre kerül, ami a globális ellátási láncok miatt Magyarország számára is kulcsfontosságú. A kétoldalú találkozók mellett a hivatalos tárgyalásokon is kemény viták várhatók. A csúcs találkozó napirendjét ugyanis három faj súlyos téma határozza meg. A szövetségesek elsőként azt vizsgálják felül, hogyan állnak a tagállamok a védelmi kiadások növelésével, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy a lőszer és hadianyag ellátás megduplázásával biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Ezekben a stratégiai kérdésekben már az új magyar kormányfő is állást foglalhat, hiszen Magyar Péter miniszterelnökként most először képviseli hazánkat a Katonai Szövetség csúcs találkozóján.
Az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni.
A kárpátaljai magyarok jogainak rendezése, a V4-es partnerség újjáélesztése és a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala. Ezekkel a friss eredményekkel nyomatékosította Magyar Péter a közösségi oldalán, hogy milyen tárgyalási pozíciót képvisel majd az ankarai NATO csúcson. A kormányfő közvetlenül az elutazása előtt feltöltött videóban hangsúlyozta. Ezek a sikerek adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának, miközben a felszabadított pénzből a kabinet rövidesen nagyszabású közlekedési, egészségügyi, energetikai és gazdaság élénkítő beruházásokat indít el. Ahogy fogalmazott, mindezt az Orbán kormány a szövetségesei elárulása és az ipari méretű korrupciója miatt nem tudta megtenni.
Törökországban is konstruktív szellemben fogok tárgyalni a világ vezető hatalmaival. Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, ahogy az is, hogy erős szövetségi rendszerek tagjai legyünk. Mark Rutte NATO főtitkárral a korábbi megbeszélésünk alapján egyetértettünk abban, hogy a magyar katonák kiváló munkát végeznek a koszovói békefenntartó misszió keretein belül. És fontos, hogy Magyarország nem csak a NATO tagjaként, hanem az Európai Unió tagállamaként is törekedjen szuverenitása megőrzésére és megerősítésére.
A kormányfő szerint a honvédelem fejlesztése és a szövetségi elvárások teljesítése közvetlen gazdasági hasznot hoz az országnak. Magyar Péter kiemelte, az Európai Unió szép hitelből úgy modernizálhatják a haderőt, hogy abból az egész gazdaság is profitálhat. Mivel a program megengedi a civil és katonai úgynevezett kettős hasznosítást, a védelmi keretből az emberek által is használt vasútvonalakat, utakat és kórházakat újíthat fel a kormány.
Amerikai források szerint zárt ajtók mögött tárgyal majd az ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök a NATO csúcson a háború befejezésének lehetőségeiről. Közben Kijevet újabb komoly támadás érte éjszaka. Az orosz hadsereg nem csak drónokkal, hanem ballisztikus rakétákkal is támadott. Az ukránok azonban ezt nem tudták kivédeni. Volodymyr Zelenszkij ezért ballisztikus rakéták ellen használható légvédelmi rendszerek átadását kérte nyugati szövetségeseitől. Ambrus Róbert összeállítása.
Hétfőre viradóra ismét heves támadások érték az ukrán fővárost. Az orosz hadsereg rakétákat és drónokat vetett be. Legalább 14-en meghaltak. Amikor korábban ezt a városrészt is elkezdték lőni, a folyosóra menekültünk. Ott ültünk a szomszédokkal. Most is ott voltunk, amikor becsapódott egy lövedék, mondta egy ukrán nő. Kijev polgármestere azt mondta, az oroszok minden lehetséges eszközt, még ballisztikus rakétákat is bevetnek, hogy lerombolják a várost. Tudjuk, hogy vannak halottak, a pontos számot azonban nem lehet megmondani. A mentési munkák még tartanak, reméljük senki nem rekedt a romok alá, de valószínűleg ezen a területen is vannak holttestek, közölte Vitalij Klitschko. Egy Kijev közeli kisvárost több mint 600 embernek kellett elhagynia. Sajtóhírek szerint egész utcák semmisültek meg. Öten vesztették életüket. Egy óvóhelyről azért menekítettek ki 100-nál is több embert, mert a közelben is volt egy nagy erejű robbanás. Volodymyr Zelenszky ismét sürgette a nyugati szövetségeseket, hogy adjanak át Ukrajnának légvédelmi rendszereket. Minden késlekedés a Patriot rakéták esetében újabb emberéleteket jelent, és bátorítja Oroszországot a háború folytatására. A világnak megvan a szükséges mennyiségű és minőségű légvédelmi rendszere. Az önök döntése kell ahhoz, hogy valós védelmet adjunk az embereknek Ukrajnában. Ukrajnának sürgősen szüksége van légvédelmi fegyverekre, ezt írta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elítélte a Kijevet ért újabb támadást, majd közölte, a NATO csúcson megvitatják azt, hogy Ukrajna hogyan kaphat mielőbb ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas rendszereket. Az amerikai elnök telefonon egyeztetett az ukrán és az orosz elnökkel. A Fehérház azt közölte, hogy Donald Trump a kedden kezdődő ankarai NATO csúcson személyesen egyeztett Volodymyr Zelenszkijjel. A Kreml szóvivője azt mondta, Donald Trump és Vladimir Putyin egyeztetése a közeljövőben folytatódni fog.
Teherán utcáin milliós tömeg kísérte a néhai Ali Khamenei ajatollah koporsóját. A volt iráni vallási vezetőt 6 napon át tartó búcsúztatás után csütörtökön temetik el szülővárosában. Közben a radikális palesztin Hamász váratlanul bejelentette, hogy feloszlatja a gázai övezetet irányító kormányt. A béketervnek megfelelően ezzel átadják a hatalmat az új szakértői testületnek. Réti Margit összeállítása.
Helikopterről indított rakéta csapódott be a hajnali órákban egy gázai lakóépületbe. A tavaly októberben megkötött tűzszünet ellenére az izraeli hadsereg rendszeresen hajt végre célzott támadásokat a gázai övezetben az iszlamista Hamas fegyveresei ellen. A radikális palesztin szervezet csaknem 20 éve tartja a szigorú ellenőrzés alatt az övezetet, ahol egy Pécs méretű területen több mint 2 millió ember zsúfolódott össze. A Hamas saját minisztériumokat és közigazgatási rendszert működtetett. Hétfőn viszont bejelentette, hogy feloszlatja a gázai kormányt. A kormányzati vészhelyzeti bizottság vezetője úgy döntött, hogy lemond a tisztségéről, és bejelenti a kabinet feloszlatását. A cél, hogy elősegítse a hatalom átadást, közölte a kormányzat sajtófőnöke. Hozzátette, hogy a közalkalmazottak továbbra is elvégzik munkájukat. Az amerikai béketervnek megfelelően már januárban létrejött a palesztin szakemberekből álló nemzeti bizottság, amely átmeneti kormányként irányítaná Gázát a béketanács felügyelete alatt. Ám a testület székhelye egyelőre Kairóban van, Izrael ugyanis nem engedélyezi a beutazást az övezetbe. A gázai Hamas kormány lemondása ugyanis nem érinti a szervezet katonai szárnyát, amelynek lefegyverzéséről még nem sikerült megállapodni. Közben Iránban folytatódik a néhai Ali Khamenei ajatollah 6 napos gyászszertartása. Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét február 28-án az amerikai-izraeli légicsapások első napján ölték meg. A támadásban lánya, veje, menye és 14 hónapos unokája is meghalt. A koporsóikat szállító kamion hétfőn egy 12 órásra tervezett lassú menetben kelet-nyugati irányban szelte át az iráni fővárost. Teherán utcáin kora reggel óta végeláthatatlan tömeg hömpölygött. A gyászolók Izrael és Amerika ellenes jelszavakat skandáltak és bosszút követeltek. Szerintem Netanyahu miniszterelnökre és Trump elnökre hatalmas szenvedés vár. Még nincs vége, elvesztettük az iszlám világ legnagyobb vezetőjét, de a bosszú nem marad el, vélte egy teheráni nő. A gyászmenethez az ország elnöke Masoud Pezeshkian is csatlakozott. Az iráni hírügynökségek szerint Ali Khamenei 3 fia is ott volt. Már a vasárnapi búcsúztatáson is ott álltak apjuk koporsójánál. Az ajatollah örökébe lépett 4. fiú, Mojtaba Khamenei viszont egyelőre nem jelent meg. A hivatalos teheráni magyarázat szerint biztonsági okok miatt nem mutatkozik nyilvánosan azóta, hogy megválasztották. Sokan azonban úgy vélik, hogy az új vallási vezető is súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett.
Az amerikai-iráni megállapodás hatására folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A legfrissebb adatok szerint már megközelíti a konfliktus kirobbanása előtti szintet, ráadásul 7 OPEC tagország is bejelentette, hogy növeli a kitermelést. A folyamat hatása az orosz kőolaj árában is érezhető lesz, és a forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat. Szilágyi Béla összeállítása.
A nyersolaj világpiaci ára ismét a közel-keleti konfliktus előtti szintre süllyedt, ezzel párhuzamosan a hormuzi szoroson áthaladó tengeri áruszállítás is fokozatosan helyreáll, miután előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon. Szaúd-Arábia nyersolaj exportja már megközelíti a konfliktus előtti mennyiség 90%-át. Optimista szakértők szerint napok kérdése és helyreáll a rend, és a csökkenő olajárak csökkenő üzemanyagárakat hozhatnak magukkal. Pesszimistább elemzők szerint ugyanakkor a helyzet nagyon képlékeny, most azért van szélcsend, mert több napon át tartó temetés zajlik Iránban. Ezt követően újra eldörvülhetnek a fegyverek, és megállhatnak az olajszállító hajók. Ami biztosan elmondható, hogy a tőzsdeindexek hétfőn rekordokat döntögettek. Kedvező háttérrel indult a kereskedési hét, az általános hangulat lényegesen pozitívabb, miután legalábbis egyelőre szünetel az iráni háború. Az olajár ismét stabilizálódott, és remény van arra, hogy így az infláció is kedvezően alakul. Ez azt jelenti, hogy a kamatlábak valószínűleg nem fognak hirtelen emelkedni. Mindez pozitív hangulat. Hangulatot teremt a részvénybefektetők körében, mondta Olivier Roth, az egyik tőzsdei elemző. Ami az üzemanyagárakat illeti, Németországban például most átlagosan 1,94 század euróba, nagyjából 687 forintba kerül 1 liter dízel, ez egy kicsit magasabb, mint egy héttel ezelőtt, aminek az az oka, hogy ott is kivezettek egy ármérséklő intézkedést. Magyarországon országosan átlagosan 582 és 598 forint a kétféle üzemanyag ára a holtankoljak.hu adatai alapján. Ezzel szemben az Egyesült Államokban literenként mindössze 314 forintba kerül a gázolaj, lényegében fele annyit fizetnek érte, mint nálunk. Az árak további mérséklődését segítheti, hogy az OPEC 7 tagállama bejelentette, növelik a kitermelést. Természetesen hozzátették, a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a háborús és a piaci fejleményeket, és ha kell, felfüggesztik a termelés növelését. Mivel az orosz olajára is függ a világpiaci áraktól, meg a forint árfolyamától, várhatóan nálunk is tovább csökkenhet a nyersanyag ára. Bár még javában tombol a nyár, de Európában a gáztárolók töltöttsége egyre fontosabb kérdéssé válik. Jelenleg talán nálunk a legmagasabb a szint. Igaz, mi még Oroszországtól vásároljuk a nyersanyagot. De számos uniós tagországban a katari cseppfolyós gáz jelentette eddig a megoldást, csak hogy Katart, a katari gázmezőket szétbombázták, ami azt jelenti, hogy hiába vált újrahajózhatóvá a hormuzi szoros, legalább másfél év kell ahhoz, hogy onnan újra elinduljanak a gázszállító tankerek Európa irányába. Ez pedig az olajjal ellentétben emelkedő árakat vetít előre, már most is magas szinten 45 euró per megawattórába kerül az energiahordozó, ami hamarosan 100 fölé emelkedhet, vagyis jelentősen megdrágulhat Európának a tárolók feltöltése, ez pedig jelentősen visszafoghatja a gazdasági teljesítményt.
Az elmúlt 9 évben több mint harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal felméréséből. A tendencia ugyan kedvező, a túlvásárlás, a nagy mennyiségű főzés és a feledékenység miatt azonban még mindig sok étel kerül a kukába. Falucskai Ivett összeállítása.
Egyre jobban odafigyelünk az élelmiszer mennyiségnek a vásárlására, tehát nem halmozzuk fel.
Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a vidéki idősek vásárlási szokásairól beszél. Azt mondja, általában mindenből annyit vesznek, amennyit meg is esznek. Amit nem, azt régi jó szokás szerint újrahasznosítják, vagy feldolgozzák.
Az a szokás, hogy így befűzünk, elraktározzuk télire, ami kis gyümölcsünk megterem, azt befűzzük, ugye a paradicsom, a lecsótól kezdve mindenféle gyümölcsöt elraktározunk, és emellé annyit veszünk, hogy nem dobáljuk ki kenyeret is, amelyik már szikkadtabb, azt ugye pirítósnak elkészítjük.
A friss adatok szerint egy magyar embernél otthon évente átlagosan valamivel több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten csaknem 576 ezer tonnát jelent. Az élelmiszer pazarlás hátterében általában rossz szokások állnak.
Telemeri a tányérunkat másodszor is, és megpakolja bőven a galuskát pörköltel, ami nem lenne baj, csak ki szokott derülni, hogy ennyire mégsem éhezünk, és az ebéd fele ott marad a tányérokon. Szóval kuka.
Részlet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül című kisfilmjéből, amelyben azt mutatják be, hogy lehetne megelőzni az ételpazarlást.
A helyes tárolási körülmények, a szükségesnél nem több kiszedett vagy elcsomagolt ételmennyiség, a lejárati idő észben tartása megelőzhetővé tennék sok élelmiszer hulladék képződését. Ezt a kategóriát nevezik elkerülhető élelmiszer hulladéknak, és ha ebbe a kategóriába tartozó élelmiszer hulladék keletkezik, azaz élelmiszer pazarlás. Te is sokat tehetsz azért, hogy ez a hulladék típus minél kevesebb mennyiségben keletkezzen.
A Nébih 9 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Az adatok szerint ebben az időszakban 37,2%-kal csökkent az ételpazarlás. A felmérésbe 151 család, több mint 400 fogyasztó kapcsolódott be. A résztvevők egy héten át részletes hulladéknaplót vezettek, amelyben feljegyezték a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát, kezelésének módját és a kidobás okát. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak. A pazarlás mértéke azonban mégis jelentős, mert a háztartások még mindig évente csak nem 200 ezer tonna megmenthető élelmiszert dobnak ki.
Éles lőfegyvereket, valamint illegális dohánytermékeket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Víg András információi.
A Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV már korábban operatív információkat kapott arról, hogy a menetrend szerint közlekedő koszovói rendszámú buszban tiltott termékeket szállítanak. Az NNI kábítószer bűnözés elleni hivatala a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatóságával közösen akciót szervezett a csempészek elfogására. Az egyenruhások az M5-ös autópálya Balástyai lehajtójánál vonták ellenőrzés alá az utasokkal tömött buszt. A járművet egy közeli pihenőbe kísérték, majd megkezdték az utasok, a csomagok és az autóbusz tételes átvizsgálását. A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított rekeszben 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben 6 töltény is volt. Mivel az illegális lőfegyverek a busz egyik sofőrjéhez voltak köthetők, a 42 éves férfit a rendőrök előállították, és lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A pénzügyőrök a busz 12 utasánál is találtak zárjegy nélküli dohánytermékeket. Ezeket lefoglalták, a tiltott termékeket szállító utasok ellen jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás.
A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron védekeznek. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberekre, sem pedig a házi állatokra nem veszélyes.
Időjárás jelentés.
Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként megerősödik. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Budapesten 21 órakor 21 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hektopaszkál. Alig változik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Rácz Dorottya és Németh László nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Eszterházy Péter gazdag életművében az egyik, ha nem a legfontosabb színtér az a budapesti lakóház volt, amelyben felnőtt és amelyben később életműven nagy részét is megalkotta. Eszterházy villa, első rész.
A hely. Riportműsor. Kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban.
Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
A magány néha a világ végére visz.
Meg szívesebben csak oldítanék.
Néha pedig egymás karjába. Amikor az élet összehoz két elveszett lelket.
Mert nem megy szlahi a rossz zaj.
Hova mennék?
Minden megváltozhat.
Mi történt veled? Ki tette ezt?
Azt mondta, hogy belézugtál.
A sors hét útja. Az első rész kedden 22:30 perckor az M5 műsorán.